Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a levélbeli szent igét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk János apostol első levelében, a 3. fejezet 13. versétől a következőképpen. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk testvéreinkért. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Amen. Nagyon fontos alaptanításunk az, hogy a Szentírásnak a könyvei és a Szentírásnak az üzenete ma is aktuális, de ne felejtsük el, hogy először 2000 évvel ezelőtt élt húsvér embereket szólítottak meg ezek az igék. Hajlamosak vagyunk sokszor elolvasni egy ige verset, és egyből magunkra vonatkoztatni, hogy ez mit jelent a mi életünkben, pedig sokszor, ha megnézzük, hogy mit jelentett egykor az emberek életébe, akkor még jobban megértjük azt is, hogy mit üzen nekünk Isten ezen az igén keresztül. Megóv minket az ilyen nagyon rövid, zárlatos, gyors gondolatoktól, az, hogyha megnézzük, hogy hol és hogyan szólaltak meg ebből ezek az igék. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ, írja János valamikor Krisztus után 90 táján, akkor, amikor a szeretett tanítványok közül talán már csak ő élt egyedül, és a többiek erőszakos halállal meg is haltak. Kiknek írta mindezt János? Időszámításunk után 68-ban elhunyt Néró császár, egy lázadás következtében az öngyilkosságra kényszerítették őt. Utána három olyan kis császár következett, Otto, Galba, Vitellius, akik alig 2 éven át uralkodtak, és ezt az űrzavaros időszakot szüntette meg az, amikor Krisztus után 70-ben Vespasianust kiáltották ki a légiók császárnak. Vespasianus egy jó 60 éves talpra esett katona volt, éppen Jeruzsálem ostromából hívták őt haza, aki rendet tett a birodalomban, megszüntetett minden visszaélést, és meglehetősen szigorú életet vezetett be saját magának is, állítólag császárként is katonai pritsen és a földön töltötte az éjszakákat, így aludt. Mentes volt ez a kor mindenféle őrülettől, mindenféle megalomániától, ami később következett. 9 évnyi uralkodás után, 79-ben meghalt, és a két fia közül akkor Titus lett a császár, aki alig 40 éves volt. Ő folytatta Jeruzsálem ostromát és fejezte be, majd 2 év után, hát egészen váratlanul ez a talpra esett katona császár is elhalálozott. Hogy ebben volt-e része Domitianusnak, a testvérének, azt nem tudjuk, de 81-től ő vette át az uralmat, és ez egy nagyon meghatározó időszak lesz a keresztények számára, hiszen Domitianus volt az első, aki a hellén királyságok, Isten királyságok mintájára elkezdte magát úrnak és Istennek, Dominus et Deusnak szólítatni. Beindult a császároknál az a fajta őrület, ami később egyre inkább kiteljesedett, amikor már úgy néztek magukra, hogy én Isten vagyok, és elvárom azt, hogy Istenként szolgáljanak engem. Jól tudjuk, hogy korábban már Néró is üldözte a keresztényeket, de ő nem azért, mert ő Istennek gondolta magát. Isten akart lenni, csak mondjuk így a pop szakmába, egy ilyen Michael Jackson szeretett volna lenni, egy sikeres énekes, és teljesen más miatt üldözte a keresztényeket. De Domitianus volt az, aki kifejezetten a hitük miatt üldözte a keresztényeket. Neki teljesen mindegy volt, hogy kit imádnak, a lényeg, hogy őt is imádják. És a keresztények erre nem voltak hajlandóak. És beindult egy rettenetes üldözés, és nem véletlen, hogy ezeket a kemény szavakat írja le János: ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Ez az üldözésnek az egyik fajtája, amikor egy megalomán zsarnok, őrült hatalomvágya és őrült dicsőség vágya miatt üldözik a keresztényeket, és ilyenből utána sajnos nagyon sok volt a történelemben. De János apostol az életében, jól tudjuk, hogy ilyenkor már közel 100 éves volt, nem csak ezzel találkozott, hanem találkozott a hétköznapi emberek gonoszságával. Az első keresztény mártírt Istvánnak hívták. István nem a római birodalom ölte meg, nem is a főpapok, hanem egyszerűen a feldühödött hétköznapi emberek. Spontán módon megkövezték őt. És Pál apostol se a római birodalomnak a üldözésével találkozott, sőt, sokszor éppen a római birodalom és annak a hatása, a jogrendszere védte meg őt, hanem feldühödött emberek váratlan módon törtek rá. Ő maga írja, zsidóktól 5-ször kaptam egy hídján 40 botütést, 3-szor megvesztőztek, 1-szer megköveztek. És ezek mind-mind hétköznapi egyszerű emberek voltak, akiknek ott volt a szívébe a harag, a gyűlölet, éppen talán az irítség vagy bármi más miatt. És ott van ez a két fajta üldözés, ami azóta is ott van a kereszténységnek az életében. Hogy mondjak egy szomorú példát, éppen múlt vasárnap Szíriában, a Szent Illés görög katolikus ortodox templomba ment be egy ember, akin egy robbanó mellény volt, és felrobbantotta magát, 20 ember halt meg köztük, istentiszteleten ott lévő gyermekek, és több mint 50-en megsebesültek. Egy ember, aki valami miatt a haragját, vagy talán ugye a hamis hitéből fakadó dolgok miatt így vezette le, így tette tönkre másoknak az életét. Mind a kettővel találkozunk, és mind a kettővel találkoztak az első keresztények is. És a mai alkalommal az a nagyon nagy kérdés, majd ez lesz a második nagy kérdés, hogy minket gyűlöl-e a világ, ha nem, akkor miért, ha mégis, akkor mi miatt. De előtte nézzük meg, hogy mi az a 3 dolog, amit az emberek gyűlölettel vesznek körül a keresztények életébe. És most tényleg azt kérem mindannyiunktól, hiszen az a mai mottónk, hogy meg ne vessétek, aki szól. Isten azt kéri tőlünk, hogy nézzük meg a mi életünket ebben a 3 változásban, hogy megtörtént. És ez a 3 változás, ha megtörtént az életünkben, akkor nem tudjuk kivonni magunkat a világ gyűlölete alól. Az első, ami nagyon-nagyon fontos, ez a megváltozott létforma. A kereszténységet nagyon sokszor, és a keresztény embereket azért gyűlölik, mert valami megváltozik bennük, és ez látszik. Itt most nem arról beszélek, amikor mi tudatosan próbálunk jó dolgokat tenni, hanem én hiszem azt, hogyha a Szentlélek Úristen beköltözik a mi életünkbe, akkor nem valahol elbújik, hanem ez látszik egy keresztény ember életén. Akkor igenis jó illatot fog vinni magával. Akkor igenis ez a szeretet ez sugározni fog rajta. És nagyon sok embernek ez már egy irritáló dolog. Hogy tudsz te örülni egy ilyen helyzetben? Mi az, hogy te nem keseredsz el? Mi az, hogy te nem akarod elhagyni a családodat? Mi az, hogy te nem akarsz öngyilkos lenni? Mi az az erő, ami sugárzik belőled? Már maga az, hogy egy keresztény ember valahol megjelenik, én hiszem, hogy ez a fajta, most használjuk ezt a szót, létforma, ez embereket irritál. Magában a főpapi beszédben, ahol Jézus a halál előtt összefoglal mindent, amiért imádkozik, a következőt mondja, ha a világból volnátok, a világ, mint az övéit szeretne titeket. De mivel nem vagytok-e világból valók, hiszen kiválasztottalak titeket a világból, gyűlöl titeket a világ. Azt mondja, hogy pusztán azért, mert nem ebből a világból való vagy. Mert Isten országa átsugárzik rajtad. És ez a gyűlöletnek az egyik forrása, hogy a keresztény ember meg tud úgy jelenni, hogy nem úgy működik, mint talán mások. Hogy nem úgy ragadják el az indulatai, az érzései, hogy nem úgy beszél, hogy nem úgy gondolkodik, hogy nem olyan döntéseket hoz. És ez az első nagyon-nagyon fontos dolog. És ha ilyen ember vagy, ha Isten szent lelke ott van benned, akkor ne csodálkozz, ha ez ellenérzést vált ki másokból. Ebből következik a másik nagyon fontos dolog, hogyha a létformánk ilyen szempontból megváltozik, akkor ez megváltoztatja a mi életvezetésünket és az etikai gondolkodásunkat is. Ez már egy olyan dolog, amiért tevékenyen teszünk mi is. Hiszen mi döntjük el, hogy egy adott helyzetben hogyan gondolkodunk, hogyan cselekszünk. És olyan a világ, hogy amikor valaki egy olyan helyen, ahol sötétség van, de az emberek nem látják a saját bűneiket, világosságot gyújt, akkor 2 lehetőség van, az emberek vagy oda mennek a világosságra, és akkor meglátszanak a bűneik, vagy pedig mindenáron megpróbálják eloltani a világosságot. Beszéltem olyan emberekkel, akik egy munkahelyen nagyon lelkesen kezdtek el dolgozni, és egy idő után oda mentek hozzájuk, és azt mondták nekik, hogy azért ne dolgozzál ilyen lendülettel, mert tőlünk is ezt fogják elvárni, elég lesz azt egy kicsit lassabban tenni, nem kell ennyire kapkodni. És valahogy így vagyunk ezzel mi is. A keresztény üldözéseket gyakran a hiteles Krisztus követés váltja ki. Nem tudom már, hol hallottam ezt a történetet, talán bibliaórán mesélte valaki, hogy nyugdíjba ment egy munkatársa, akivel 20 évig együtt dolgozott, és elmondta azt, hogy ő keresztény ember is bizonságot tett erről. És ennek az embernek csak egyetlen egy kérdése volt, hogy ez baromi jó dolog, hogy elmondtad. De miért nem tudtuk ezt az elmúlt 20 évben? Nem látszott rajtad egyáltalán. Nem voltál gonosz, meg semmi, de nem látszott rajtad egyáltalán. Le lehet élni valahol 20 évet úgy, hogy az emberről nem tudják, hogy keresztény. Hát persze, hogy le lehet, csak ott baj van. Mert Krisztus az egész missziót arra tette fel, hogy rajtunk látszódjon, és mi adjuk tovább. Pont ez történik akkor, amikor az ember a keresztény hitét nem csak sugározza, idézőjelben csak, hanem sugározza is, és meg is éli. Ahogy te élsz, ahogy te viszonyulsz bármihez, az mindenképpen tükröt tart a környezeted elé. És óhatatlanul előjön az emberekbe a vágy, hogy inkább összetöröm a tükröt. Sokat bűnét felszínre hozza. A 30-as években, amikor nagy keresztény üldözés volt, akkor Dietrich Bonhoeffer írt egy könyvet, ezt már többször említettem, ezt a Követés című könyvet, és ebben pont erről írt, hogy most nem arról szeretne írni, hogy mit jelent az üldözés meg a szenvedés, hanem azt mondja, hogy üldöznek titeket, min lepődtök meg? A ti hiteles keresztények vagytok, min lepődtök meg? És nagyon kemény mondatokat ír. Ezt írja. De honnan tudja a tanítvány, hogy mi az ő keresztje? Amikor belép a szenvedő Úr követésébe, akkor kapja meg. A Jézussal való közösségben ismeri meg a keresztjét. Így lesz a szenvedés Krisztus követőinek ismertető jegyévé. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél. A követés, passio passiva, kényszerű szenvedés. Így sorolhatta Luther az igazi egyház jelei közé a szenvedést. És azt mondja Luther, hogy onnan tudod meg, hogy hol van Krisztus egyháza, hogy üldözi. Mert bármilyen rendszer van, az egyháznak mindig van profétai szerepe. És persze ez nem mindig ugyanolyan üldözés, de profétai szerepe van az egyháznak. Valamelyik, vagy múlt heti, vagy azelőtti igehirdetésemben fel volt írva egy mondat, nem vagyok biztos benne, hogy elmondtam, ez a mondat így szól, hogyha nem jön veled szemben nehézség, probléma, ha nem jön veled szembe a sátán, az azért van, mert egy úton mentek egy cél felé. Ha az egyház a saját hivatását betölti, vagy a keresztény ember, akkor bizony lesznek nehézségek az ember életében. Ilyen módon határozza meg az ágostai hitvalláshoz írt egyik előtanulmány az egyházat, úgy, mint azok gyülekezetét, akiket üldöznek és kínoznak az evangélium miatt. Aki nem akarja felvenni a keresztjét, aki nem akarja odaadni életét emberek által okozott szenvedéshez és megvetettséghez, az elveszti a Krisztussal való közösséget, és nem Krisztus követő. Nem arról van szó, hogy akkor jó az életünk, ha minket üldöznek. De ha igyekszünk valóban Krisztus útján járni, akkor óhatatlanul lesznek összeütközések. És hadd mondjak erre egy nagyon jó példát, Jézus Krisztust. Jézus Krisztus minél inkább kimutatta a szeretetét, annál jobban gyűlölték. Annál jobban nem lehet kimutatni a szeretetet, mint hogy a kereszten szenvedve imádkozom másokért. És milyen gyűlöletet vált ki ez az emberekből? Az összevert, keresztre feszített embert ott köpködik és gyalázzák. Mert egyszerűen nem tudják megmagyarázni ezt a szeretetet. És akinek ez a szeretet az ő életében nem ezt az indulatot váltja ki, az annyit tud mondani, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. És azért nem mondhatunk le arról, hogy ezt sugározzuk, mert igen, ezzel magunkra hozzuk a nehézségeket is. De megvan a lehetőség arra is, hogy valaki azt mondja, hogy ez engem érdekel, ez engem elgondolkoztat. És nem attól fognak elgondolkodni az emberek, hogy mit mondunk. Többször olvassuk ebbe az igében, ezt szóval is nyelvvel szeressetek, hanem abban, ahogyan éltek. Ez a második fontos dolog. És amikor az ember így tud élni, és így tud gondolkodni, akkor átél még egy dolgot, amivel előtte nem nagyon foglalkozik. És innen is lehet tudni, hogy mi a keresztény hitben és a szeretetben hol tartunk, hogy ez mennyire erős bennünk, és ez nem más, mint hogy megváltozik a felelősségünk másokért. Mert hozzá tartozik valóban a mi szeretetünkhöz is, és a mi hitünkhöz is, az, hogy az ember elkezdi mások életét is látni, és elkezd aggódni értük. És azt szeretné, hogy az az ember, annak az embernek megváltozzon az élete. Vekerle telepen most egy nagyon kedves történetet hallottam Héditől. Nagyon megérintette őt a múlt heti ígéret, és is leírta az ő életét, hogy mit jelentett az ő számára az elfordulás és a visszatérés az Istenhez. És elmesél, hogy amikor visszatért az Úristenhez, és Vekerle telepen vállalt szolgálatot, hordta ki az újságokat, akkor mindig elment egy hölgyhöz, és mindig beszélgettek, és a hölgy egy dolgot mindig, hogy mondott mindig, hogy én nem foglalkozok ezzel, hogy én nem vagyok bűnös. És nagyon sokszor elment hozzá, és persze nem ez volt a cél, hogy azt mondják, hogy de bűnös vagy, de ahogy élt, ahogy beszélgetett vele, úgy tudom, Bulcsú is meglátogatta őt, és amikor ment hozzá ez a hölgyhöz újra, akkor a hölgy már annyira beteg volt, hogy nem bírt fölkelni az ágyból, és az ajtón keresztül beszélgettek. És a hölgy ennyit mondott, hogy mondja meg a lelkész úrnak, most már bűnös vagyok. És itt nem arról van szó, hogy most már bűnös vagyok, aztán most magától soroztam, hanem ez az első lépés, hogy az ember elinduljon az Isten felé. Mert látta azt, hogy valaki olyan szeretettel újra és újra elmegy hozzá. Valaki ezt úgy fejezte ki, hogy minden hónapban egyszer megdicsért egy sütit, minden hónapban azzal a sütivel várta. Mert valami sugárzott rajta keresztül. És ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy megváltozik a felelősségünk, mert Krisztus szeretete kényszerít minket. És most jön, azt gondolom, hogy a legnehezebb kérdés. Nézzünk a mi életünkre, és hagyj hangsúlyozom, hogy most Kispestre. Tudom, hogy máshol, akár hogy Szíriát is említettem, más a helyzet, de mi a helyzet velünk? Üldöz-e minket a felsőbbség? Hála Istennek nem. És a világi emberek... átéljük-e azt, hogy üldözve vagyunk? Még egyszer nem hiányolom, csak az ige fényében megnézzük, átéljük-e. És ha nem, akkor ennek nagyon egyszerű, a mai ige kapcsán három oka lehet. Az első, nem sugározzuk Krisztus szeretetét. Nem változott meg az életvezetésünk, és beleolvadunk abba a közegbe, ahol élünk. Vagy gyáván meg se szólalunk, ha bűnöket, nyomorúságokat látunk. Röviden ennyi. Nem vagyunk só és világosság, nem látják a mi jó cselekedeteinket, és ezért nem dicsőítik a mennyei atyánkat, sőt, sokszor semmilyen indulatot nem váltunk ki az emberekből, még haragot vagy vágyat sem, hogy kövessenek. És éppen ezért tart itt a kereszténység. Az öt nap alatt a gyerek táborban az öt szóláról volt szó, ugye egyedül, ezt jelenti ez a szó. Utolsó nap Soli Deo Gloria, és az a kis füzet, amit végig követtünk, az nagyon érdekesen ehhez a részhez azt a témát hozta, sok mindennél lehetne Isten dicsőségéről beszélni, hogy 12 tanítványon keresztül elindult az evangélium. És hogy egyedül Istené a dicsőség azért, mert ez az evangélium ott az első évszázadokban már milliókat elért, ma meg már milliárdokat azóta, hogy Isten így munkálkodik. De miért tudott Isten így munkálkodni? Mert azoknak az embereknek ragyogott az élete. Mert a római császárok attól őrültek meg, vagy attól is, hogy minél több keresztényt öltek meg, annál többen akartak keresztények lenni. Teljesen kontraproduktív volt, mint oly sok minden, talán mostanában a mi életünkben is. Hiába ölték, hiába pusztították, hiába akarták elnyomni. Annál több lett a keresztény. És Isten erre tervezte, és erre építette fel az ő egyházát. Hogy mi, akik itt vagyunk, hogy olyan legyen az életünk, hogy ez meglátszik, és tovább tudjuk adni másoknak is. János evangéliumában ezt olvassuk, ezt mondja Jézus. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak titeket a világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Ennyire egyértelmű. Azt mondja Jézus, hogy ez az egy út van. És ha nem így van, akkor meg kell keresni az okát. Márk evangéliumában ezt mondja Jézus, mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mit tegyünk ebben a helyzetben? Nem szabad elkeserednünk, hiszen János apostol úgy beszél ezekről az emberekről, mint akik Isten gyermekei. Ez a szeretet tanúskodik arról, hogy átmentünk a halálból az életbe, és ez az átmentünk szó, ez befejezett igemódban van, tehát ez már megtörtént a mi életünkben, és ezért legyünk nagyon hálásak. Mondhatnám azt, hogy mi, akik itt vagyunk, nagyon remélem mindenek vagyunk, akik már megkaptuk a meghívót, és elmentünk, csak Isten azt szeretné, hogy ott ne csak a vendégségbe ücsörögjünk, hanem valóban az életünkkel tudjuk szolgálni őt. És itt jön elő az, hogy hogyan tudjuk szolgálni őt valóban a mi szeretetünkkel, de nem azzal, hogy mondogatjuk, hogy szeretlek, ez az egyszerűbb része sokszor, hanem az, hogy látszik az életünkön, látszik a cselekedeteinken. És ehhez kapcsolódik a mai, mondjuk így, hogy aranymondásunk, gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Vagyis cselekedettel, és azzal, hogy megtestesítjük az igazságot ebben a világban, az Istennek az igazságát. Gyakran halljuk ezt a két szót így együtt, hogy valakit lehet halálosan gyűlölni. Ez a mai ige arról szól, hogy lehet halálosan szeretni is. Úgy szeretni, hogy az ember szinte belehal, és ezt megint értsétek jól, nem valami ilyen mazoista szenvedésre gondolok, de nem ilyen tinglitangli laza módon, mert ez a tinglitangli laza szeretet, ez nem tart meg és nem őriz meg senkit, különösen a nehéz helyzetekben, a kísértésekben. De amikor úgy szeret az ember, hogy lehet, hogy az fáj, lehet, hogy amit azért kap, az fáj, az az igazi szeretet. Zárásként hadd olvassak fel egy mondatot még. A gyűlölet önmagát hízlalja, és másokat elemészt, a szeretet önmagát emészti el, és mások életét adja vissza, vagy tartja meg. Olyan szeretetet adjon nekünk az Isten, amelyik lehet, hogy minket elemészt, de mások életét visszaadja, megtartja, másokat segít valóban az Isten útján járni. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, rettegünk és félünk talán a megszólástól, a haragtól, még inkább fizikai inzultusoktól. Bocsáss meg, hogy nem félünk a gyávaságtól, a kétszínűségtől, attól, hogy gyáva tanúid leszünk, attól, hogy ettől is féljünk, Istenünk, és tudjunk valóban bátor tanítványaid lenni. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy ki hogy gyűlöl minket, hanem emögött az van, hogy közben a Isten végtelenül szeret minket, megőriz és megtart. És úgy tekint ránk, mint olyan harcosaira, akik egy veszni tért világban nem gyávák, nem erőtlenek a saját életvezetésükkel kapcsolatban, hanem valóban a tieid és valóban a te utadon járnak. És szólnak, amikor kell, hallgatnak, amikor éppen arra van szükség, és bátran járnak a te utadon. Urunk, nem vágyunk az üldözésre, nem vágyunk a nyomorúságra, de attól, hogy félelmünkben ne is legyünk gyávák kiállni melletted. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.